Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
Ez az Intermezzo, a vonalban Porogi Ádám, színművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Újra láthatjuk a Glóriát a Radnótiban. Az előadást december 2. hétfőjén lehet újra megnézni. Te vagy ennek az előadásnak az egyik főszereplője. Ha jól tudom, akkor a Glória az valahol a siker témakörére fókuszál. Hogy mit jelent ma sikeresnek lenni?
Hát igen, ugye az egész darab egy New York-i szerkesztőségben játszódik, de szerintem rengeteg ember a saját munkahelyére is ismerhet, hogyha ezt a darabot megnézi. Hát mindenki hajszolja a maga karrierjét, vagy vélt céljait, és miközben ezt az életet éli, egyre kevésbé alakulnak ki személyes kapcsolatok, vagy egyre inkább tönkre mennek, egyre távolabb kerülnek igazából a boldogságtól. Uh-huh. Azt hiszem nagyon röviden így tudom összefoglalni. Hogy mit jelent sikeresnek lenni? Hát én szerintem nem azt, amit a szereplők gondolnak, de hát ez egy nehéz kérdés.
Hát azért is boncolgatja ez a darab, mert nagyon aktuális, ahogy ezt most elmondtad. Te melyik szerepet játszod a darabban?
Hát én két szerepet is játszom. Uh-huh. A nagyobbik szerep az egy 30 körüli szerkesztő, aki... Hát elég tehetséges, de egész egyszerűen nem nagyon tud följebb lépni ezen a szamárlétrán, vagy ranglétrán ott a szerkesztőségben. Éjszakáról éjszakára igyekszik kapcsolatokat kialakítani, hát ha ez majd segíti, de hát ebből inkább egy ilyen kezdődő alkoholizmus, meg ideg összeomlás lesz, semmint siker. Uh-huh. A másik szerepem az meg egy informatikus a darab vége felé, akit viszont teljesen hidegen hagy a szakmai előrejutás, vagy egyáltalán a munkahely maga. Tulajdonképpen azt hiszem, ő jóval boldogabb, mint a többiek. Mert egy elég fura figurának tűnik.
Aha. A darab a 20-as, 30-as generáció aktuális témáit járja körül, de nekem úgy tűnik, hogy ez sokkal inkább egy ilyen kortalan darab lehet. Tehát minden generációhoz szól.
Hát az egyik szereplőnek van ezzel kapcsolatban egy monológia darabban, ahol azt fejtegeti, hogy megváltozott a világ, mert régebben a 30-40 évesek már oda érhettek, ahova akartak, akár magasabb pozícióba. Viszont a mostani idősebb generáció, aki a kezében tartja a hatalmat, az nem fogja kiengedni a kezéből. És hát ezt foglalja össze, hogy régebben egészen korábban meghaltak az emberek, tehát mondjuk úgy 70 év körül meghaltak, és akkor legalább volt esély a következő generációnak, most nem halnak már meg ilyen fiatalon, úgyhogy emiatt aztán mi tönkre megyünk, mint a mi generációnk. Ez persze ez egy elég abszurd monológ, és humorral van előadva, de mondjuk ebben azért változott a világ. Egész egyszerűen tovább munkaképesek az emberek, és tovább bírják az életet.
Aha. Ez egy szatíra. És ez most nem lepett meg engem, ahogy beszéltél róla.
Igen, annak lehet a nevezni.
Meg az jutott még eszembe, ahogy hallgattalak téged, hogy régen 30-40 évet töltöttek az emberek egy munkahelyen, tehát valahogy biztosabbnak, stabilabbnak érezték az életüket, mint manapság. Tehát ma 50-60 évesen is rákényszerülhet az ember bőven arra, hogy váltson, és ez nem is biztos, hogy rossz.
Hát amennyiben a munkaerőpiac ez támogatja, és nem éri hátrányos megkülönböztetés az embert azért, mert 50 éves, akkor ez tulajdonképpen jó. Aha. A mozgás szerintem ez mindig jó. De hát ebből a darabból egyébként nem ez derül ki, hogy annyira túl sok lehetőség lebegne az emberek szem előtt. Pedig ez New York. Uh-huh. Okay, New York-ja. Uh-huh. Ami hát ugye elvileg a lehetőségek városa.
A darabot a nemzetközi hírű filmrendező Hajdú Szabolcs rendezi. Hát most ez egy színdarab.
Igen. Ő már rendezett több színházi produkciót, tehát neki azért volt ebből tapasztalata, uh-huh. meg eleve színházba is kezdte a pályáját. Tehát pont valamikor beszélgettem vele erről, hogy ő úgy érzi, hogy hazaért a színházba. Persze a film az elsődleges munkája, de ő abszolút otthonon a színházba, és egészen különleges látásmódja van. Uh-huh. Szóval nagy élmény vele dolgozni. És egyébként a színészvezetés is, tehát hogy minket instruál, az is egy olyan élethűségre törekszik, ami szerintem színházban ritka, inkább filmben látunk ilyet.
Az, hogy Hajdú Szabolcs a filmes nyelvet is érti, az a feltétlenül előnyt jelenthet ennél az előadásnál is. Meg egyáltalán a színpadi előadásoknál is. Jövünk vissza, hiszen ha jól láttam a szereposztást, de majd kijavítasz, ha tévedek, akkor legalább két társad a színpadon, az osztálytársad is volt. Na de folytatjuk a beszélgetést mindjárt Porogi Ádám színművésszel. Ez az Intermezzo, vendégem Porogi Ádám színművész, a Radnóti foglalkoztatott színésze, hiszen te több darabban is játszol. Nagyon szeretnek téged ott. Én azt hiszem, hogy a társulat is, és a közönség is. Én magam is láttalak több előadásban, és nagyon sok színű színész vagy. Most engedj meg ennyit így a rádión keresztül. Most azonban a Glóriáról beszélgetünk. Az előadást december 2. hétfőjén lehet megnézni, a darabot Hajdú Szabolcs rendezi. A főszerepekben Sodró Eliza és Lovas Rozi is látható, mellettük Mészáros Blanka és Martinovics Dorina. Jól emlékszem, Ádám, hogy Lovas Rozival és talán Sodró Elizával is egy osztályba jártál?
Hát egy picit pontosítok, a Rozi osztálytársam volt, viszont most a Mészáros Blanka pont tőle veszi át az egyik szerepet, ezt a Rozi kisbabát vár, tehát most a Rozi helyett a Blanka lesz. A Sodró Eliza, ő csak iskolatársam volt, de egyel alám járt, tehát ilyen módon nem osztálytás, de hát régről ismerjük egymást. És akkor Martinovics Dorina, igen, és akkor Vilmányi Benet van még a darabban, és Rusznek András. Ők nem voltak osztálytársai.
Jó, hát mindenki nem lehet az osztálytársad. Nem csak osztálytársakkal állsz színpadra, ez nem feltétel, gondolom.
Nem.
Ádám, a siker a színész életében, az mit jelent? Tehát a te életedben például hogyan jelenik meg? Mit tekintesz sikernek? Miben nyilvánul meg számodra a siker?
Hát több összetevője van. Vannak például díjak, ami így az embernek így elsőre eszébe szokott jutni, hogy egy siker, mondjuk az egy díj. A díjak azok elég jól eső dolgok, de azért nem érdemes csinálni, hogy díjat kapj. Mert nagyon sokszor nem is az alapján dől el, hogy éppen mit csináltál. Aztán van az, hogy a nézőknek mennyire tetsze és mennyire tapsolnak, ugye ez is egy elég kézzelfogható dolog. Na, ez már egyel fontosabb. És akkor van egy harmadik, ami igazából a hétköznapokat leginkább meghatározza, és szerintem talán ez a legfontosabb, hogy igyekezzünk maximálisan, vagy én igyekszem a teljes erőmből végezni a munkám, tehát minden próbát és minden előadást. Ami azt jelenti, hogy nem megnyugodni abban, ami van, hanem mindig egy kicsit tovább menni a szerepben, kicsit mélyebbre. És hogyha ez néha sikerül, akkor az siker. Úgyhogy azt hiszem, ez a legfontosabb nekem.
Színészek gyakran elmondják, hogy nagyon pontosan érzékelik a közönség hangulatát, a közönség reakcióit. Ez nálad is áll? Nálad is így van?
Igen. Ez azért darab függő, tehát függ attól is, hogy mennyire ülnek közel. Illetve vannak olyan darabok, ahol egészen konkrétan ki is nézünk a közönségre, van olyan, ahol zártan a magunk világát játsszuk, egyébként a Glória is ilyen, de hát érezzük persze, és nem csak a nevetéseket, hanem akár egy csöndnek a feszültségét, egy csöndnek a mienségét is érezzük. De hál' Istennek a Radnótinak nagyon jó közönsége van, ezt azért el kell mondjam.
Milyen?
Hát az is nagyon megható, ahogy most azért járvány idején tulajdonképpen legtöbb előadásunk teltházas, tehát bátor, színház szerető, és úgy szeretnek gondolkodni, meg szeretnek, tehát nem feltétlenül megszokottat akarják mindig látni. És ez jó.
Végül is az alkotók és a közönség kölcsönösen hatnak egymásra. Én ezt eddig is így gondoltam, de most, hogy veled beszéltem, teljesen egyértelmű, hogy valahogy ez az egész, ez egy nagy közös, nem is tudom, egységet hoz létre. Vagy ez egy közös alkotás, sokkal inkább így mondanám.
Hát egy bizonyos szempontból igen, de pont Hajdú Szabolcs mondta, amikor valamelyik poénon nem nevetett a közönség valakinek, utána előadás után mondta, hogy hogy nem szabad akkor a következő poént még jobban kirakni. Nem szabad
ilyen ennyire nem reagálhatjuk
a közönségnek, hanem jöjjön be a közönség a mi utcánkba, és mi meg azt következetesen vigyük végig, amit a szerepről gondolunk. Aha. De azért én azt tapasztalom, hogy bejönnek, hál' Istennek.
Ezt a darabot Hajdú Szabolcs rendezi, de te több olyan darabban is játszol és játszottál, amelynek Való Péter a rendezője. Nem sokára erről is beszélgetünk majd itt az Intermezzo-ban Porogi Ádám színművésszel.
Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
Ez az Intermezzo, vendégem Porogi Ádám színművész, akit újra láthatunk a Glória című darabban. Az egyik főszerepet játsza. Ádám, engem meglepett az, hogy te a bölcsészkaron történelem-indológia szakon végeztél. Tehát nem gondoltad azt rögtön, tizenévesen, hogy a színművészetire jelentkezel, hanem előtte még egészen más utat kezdtél el bejárni.
Igen, mondjuk azért annyit pontosítok, hogy nem végeztem el ezeket a szakokat.
Na jó.
18 évesen valóban oda jártam, de úgy 20 éves korom körül kitaláltam, hogy színész legyek, és akkor ott is hagytam.
És mi történt akkor veled?
Hát a nővérem, ő színházi rendező, Porogi Dorka, és rendezett egy darabot, ahol az egyik férfi szerepre, egyébként ez egy 80 éves inas volt a Csehov Cseresznyés kertjében, tehát erre a szerepre nem volt színésze. És akkor én már úgy kicsit untam a bölcsészkart, vagy kicsit úgy kifelé kacsingattam, és akkor gondoltam, hogy kíváncsi vagyok, milyen ez, és kipróbálom. És akkor én azt nagyon élveztem, és a csapatból ráadásul mindenki felvételizett Pestre vagy Kaposvárra, de színésznek. És akkor úgy nekem is eszembe jutott, hogy mi lenne, ha megpróbálnám, és aztán ott ragadtam.
Kaposváron és Kecskeméten is éveket töltöttél el, mielőtt a Radnótiba szerződtél volna. Az ottani évek mit adtak neked? Milyen tapasztalatot?
Hát Kaposvár egy csodálatos osztályt. Egyáltalán azt, hogy megismerjem a magyar vidéket, mert egyébként budapesti vagyok, és egy nagyszerű osztályfőnököt, Mohácsi Jánost és sok más nagyszerű tanárt. Meg hát négy fontos évet a fiatalságomból, szóval hát itt sok mindenről beszélhetnék. Kecskemét az pedig az első olyan színház volt, ahol már, mint végzett színész, elkezdtem dolgozni, és hát nagyon hálás vagyok, hogy így alakult, mert csodálatos nagy szerepeket játszhattam ott, 6 évet voltam ott, és az ország legjobb rendezői jártak akkoriba Kecskemétre, úgyhogy így találkoztam aztán Zsótér Sándorral is, akivel rengeteget dolgoztam. És hát másokkal, és nem is kezdek a felsorásba, de hogy egy szakmailag is nagyon, nagyon fontos 6 év volt. Tehát azt hiszem, hogyha én rögtön, miután végeztem volna, bekerülök mondjuk a Radnótiba, nem lettem volna fölvértezve azzal a szakmai tapasztalattal, amit Kecskemét adott.
Tehát ez szükséges volt, ez kellett?
Nekem igen.
És a Radnótiban hogy fogadtak téged?
Hát nagy szeretettel, aranyosak voltak. Ez én féltem, hát persze egy új közösség, új közeg, ráadásul ez ország egyik legjobb színháza. Igen. Minden színészt iszonyatosan tiszteltem, így messziről. És akkor azt hiszem, az volt a szerencsém, hogy az első darabot a Való Péter rendeztem be voltam. Az üvegfigurák volt, akivel már dolgoztam korábban, tehát ebből a szempontból egy ismerősebb ember volt, és akkor rögtön már a Kovács Adéllal is dolgozhattam, aki az édesanyámat játszotta benne. Nagyokat veszekedtünk, és mármint az előadásba,
ez
elég felszabadító tud lenni, amikor az ember az igazgatójával már egy hét után üvöltözhet. És utána meg a Mohácsi János által rendezett Piaci napban dolgoztam a társulat nagy részével. És akkor ott pedig a volt osztályfőnököm adta meg ezt a biztonságos közeget, hogy szabadon és felszabadultan próbálhassak.
Való Pétert említetted az előbb, vele több alkotásban is részt vettél, tehát több olyan darabban játszottál, amit ő rendezett. Olyan, mintha köztetek lenne egy különleges összhang.
Hát erről őt is meg lehetne kérdezni, én nem tudom, hogy az ő fejében mi van. Tehát én a magamét tudom mondani, én nagyon-nagyon tisztelem az ő bölcsességét és tapasztalatát és emberismeretét. Az, hogy ennyiszer dolgozik velem, annak szerintem egyébként az az oka, hogy ő szereti azokat a darabokat, ahol van egy értelmiségi figura.
És ezt te vagy?
Ezt valahogy látja bennem. Aha. De hát ezt tőle kell megkérdezni, hogy mit és miért.
Hát én gondolom, hogy ennél azért összetettebb a dolog. Tehát valószínűleg nem csak ez játszik szerepet, amit te most elmondtál.
Mindenesetre az biztos, hogy értem, amit szeretne. Uh-huh. Tehát nem kell nagyon magyarázni, hogy mit szeretne. Általában persze volt olyan szerep, amivel megfeneklettem, de azért többnyire értem, hogy mit szeretne.
Uh-huh. Most nehéz kérdés jön. Milyen az a rendező, akivel te jól tudsz együtt dolgozni?
Hát meglepő módon azért itt a Radnótiban pláne, akikkel találkoztam, tulajdonképpen mind olyan volt. Uh-huh. Hát nem, úgy tűnik, hogy nem vagyok ebből a szempontból olyan túlzottan válogatós. Tehát aki azért enged engem próbálni, vagy kíváncsi rám, a személyiségemre, hogy az mit adhat hozzá egy szerephez, azzal mind jó dolgozni. Én meg igyekszem nyitott lenni, és meghallgatni, hogy ő neki mi az elképzelése a szerepről, aztán vagy egybeír a kettő, vagy meggyőzzük egymást valahogy. Úgyhogy nagyon különböző rendezőkkel dolgoztam. Már említett Mohácsi János meg Zsótér Sándor között nem sok hasonlóság van, ha csak nem annyi, hogy nagyon értenek a színházhoz.
Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Porogi Ádám színművésszel, akit például a Glória című darabban is láthatnak a Radnótiban. Ez az Intermezzo, Porogi Ádám színművész a vendégem, akit több darabban is lehet látni a Radnótiban, de például a Glóriában is, amely egyébként a Tesla laborban látható, ez fontos. Ezt azért lényeges kiemelni. De látható vagy az Egy csepp mézben is, Valló Péter rendezésében, amiről már ejtettünk néhány szót, egy fantasztikus előadás. Ezt én mondom, nem te mondtad, én megmondhatom. És hát például a Vadnyomozók, ami egy óriási durranás volt, úgy emlékszem, valamikor az ősszel a bemutató környékén. Tehát nagyon komoly marketinget építettetek a darab köré.
Én nem tudom pontosan, hogy milyen reklámja volt, vagy hogy milyen marketingje volt. Mindenesetre nagyon szerettük, és nagyon szokatlan az anyagválasztás is, meg a téma is. Egy Bolányó nevű, spanyol nyelvű regényírónak a regényét adaptáltuk. És látszólag a történet a 70-es évek Mexikójában zajlik, ahol elborult avantgárd költők alapítanak egy mozgalmat. Valójában szerintem nagyon is szól a mi generációnkról, tehát a mai magyar fiatalok vágyairól, álmairól, és ezeknek az esetleges lepusztulásáról. Úgyhogy azt is ajánlom mindenkinek, az is a Tesla laborban van, ami a Radnótinak a másik játszóhelye.
Na, elmondom neked, hogy mi volt ez a nagy marketing esemény. Az, hogy Kovács Adél a Margit Hídtól, igen, egy mázsás jégtömböt tolt el a Margit Hídtól a Tesla laborig, miközben igen, ez a hatalmas tömb semmivé vált. Hát erre gondoltam, ez egy rendkívül látványos
eset. Mert még nyáron csináltuk ezt. Aha. Ugye a Covid miatt ez egyébként egy tavaszi bemutató lett volna, és aztán mire végül ősszel bemutattuk, akkor ez már úgy a múlt homályába veszett, hogy mi nyár elején miket csináltunk.
Aha. Pedig ettől még tele volt vele a sajtó, és abszolút felhívta a figyelmet a darabra.
Ennek örülök.
Az előbb olyan előadásokról beszélgettünk, amelyek feltétlenül aktuálisak, ma is érvényesek, de minden előadás ilyen?
De jó előadások ilyenek szerintem. A jó előadások azok úgyis az emberről szólnak, az meg évezredek alatt olyan nem, túl sokat nem változott. Tehát mondjuk az öltözködésünk változott, az életmódunk, az milyen kellékek vesznek minket körül, de egy jó előadásnál teljesen mindegy, hogy ókori tógákba játsszuk el, vagy öltönyben mesztelenül.
Agatha Christie jutott eszembe, aki azt mondta, hogy az emberi természet az nem változik. Meg valószínűleg mások is mondták.
Szerintem túl sokat nem.
Aha.
Ez egyébként a Glóriában is ott van valahol. Tehát ahogy folyamatosan próbálja mindenki elfedni azt, hogy belül milyen feszültségek tombolnak a léleknek a sötét oldalát és a szörnyűségeket, és kifelé mutat valami képet, ami talán tetszik a többi embernek, vagy ebben reménykedik, hogy tetszik. És akkor ez egy ördögi kör, mert egyre nagyobb önhazugságokba kerül az ember. Erről is szól ez az előadás.
Hú, hát ez nagyon aktuális, általános jelenség manapság a közösségi média felületeken pláne, de egyébként is, amit mondtál. És milyen feszültséget kelt az emberben az, hogyha folyamatosan más képet kell magáról sugározni, mint ami egyébként ő maga lenne?
Hát azt olvastam valahol, hogy ez a depresszió. Amikor rájössz, hogy nem bírod tovább játszani azt az alakot, akit mindennapjaidban játszol, mert igazából nem az vagy. De konkrétan a Glóriára, hát ott szörnyűséges, borzalmas dolgok történnek. De hát nem lövök le poént, úgyhogy meg kell nézni.
Persze, hát úgy beszél róla, hogy azért az előadásnál az a fontos, hogy nézzük meg, az mellékesebb, hogy beszélünk róla, meg nem is lehet mindent elmondani. De amit elmondtál, arról még az jutott eszembe, hogy már is ott vagyunk annál a nagyon fontos kérdésnél, mikor az ember azzal szembesül, hogy ki ő maga, hogy ki vagyok én.
Igen. Hát azt hiszem, minden jó darab ezt boncolgatja. Uh-huh. Hamlet ezzel kezdődik. Uh-huh. Állj, ki vagy? Kérdezi az őr. És aztán végig ezen gondolkodik a Hamlet, de minden jó darabban szerintem ez az alapvető kérdés.
Uh-huh. Hol lehet még látni téged, Ádám, a Glórián kívül? Egy csepp
méz. Hát igen, Glória egy csepp méz, van a Szerelmesek házai, azt pont holnap után játsszuk a Nagymező utcában, Radnótiba. Aztán van, hát a harmadik Riárdot, azt most nagyon ritkán játsszuk. Az is egy Radnótis produkció, de a József Attilában játszottuk a darab térigénye miatt, és akkor a Glória vadnyomozók, ezek a Tesla laborban láthatók, és akkor ezen kívül megjátszom a Rózsa Völgyi Szalomban, az Idegenek a vonaton című előadásban.
Az is fantasztikus darab.
Ja, és akkor most jut eszembe, hogy még egy független produkcióban is, az december 14-én lesz először. Az is a Tesla laborban lesz egyébként. Ez egy Dostojevszki adaptáció, Feljegyzések az egérjukból című.
Én feltételezem, hogy egy színész élvezi azt, amikor nagyon sokféle színben megmutathatja magát. De azért olykor nem fárasztó ez?
Nagyon-nagyon fárasztó, viszont nagyon sok energiát is ad. Tehát egy nagy energiacsere történik. Aha. Igen, azt szokott eszembe jutni, hogy majdnem nem éri meg. Igen.
De végül is az a lényeg, hogy nem elvesz, hanem ad.
Igen, igen, persze, persze.
És a közönségnek is, úgyhogy én azt kívánom, hogy játsz még sokat, így ahogy most is.
Köszönöm.
És hát remek előadásokat kívánok a Radnótiban.
Köszönöm szépen.
És nem csak ott. Köszönöm szépen. Porogi Ádám színművészt hallották itt az Intermezzóban.